A kognitív fejlesztéssel fogjuk folytatni a műsort, a kognitív képességek fejlesztésével, és azzal, hogy mi van a nyári szünetben azokkal a gyerekekkel, akiknek szükségük van a folyamatos fejlesztésre, vagy arra, hogy a tanulás, illetve ez a folyamat, amit elkezdtek az iskolában, ne érjen véget. Itt van velem dr. Boács Krisztina, intelligenciakutató, a GEM Tanulási Központ szakmai vezetője, akit üdvözlök szeretettel, szervusz!
Szervusz Viktor, és én is nagyon nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Beszéljünk első körben azokról a gyerekekről, akiknek szükségük van arra, hogy a nyári szünetben is valamilyen módon folytathassák a tanulást. Ezt nyilván egyik gyerek sem vallaná be magának szerintem, hogy szüksége van rá, illetve ez nem feltétlen jó kifejezés az, hogy szükség van rá, hanem inkább azt mondanám, hogy elengedhetetlen az, hogy valaki folytassa.
Értem a kérdést, igen.
Azt, amit elkezdett.
Kicsit másképp közelíteném ezt meg. Semmiképpen nem azt, ami véget ért az iskolában, én nem azt tartom fontosnak folytatni, hanem vannak olyan tanulók, akiknek ugye a jegyei, az évvégi jegyei nem lettek olyan jók, mint ahogyan talán az IQ-jukból, vagy úgy egyáltalán az okosságukból fakad. És akkor, hogyha nem olyan jó az évvégi bizi, akkor nagyon nagy kérdés, hogy szülőként, vagy akár én kamaszként mit tudok tenni azért, hogy megszűnjön az a zavar, az az anomália, az az akadály bennem, ami miatt nekem az iskolai tanulás valamiért valamilyen nehézségeket tartalmazott az elmúlt évben. Nos, hát az intelligenciánknak két oldala van. Az egyik oldala az intelligenciánknak a kristályos intelligencia, ezek a tantárgyak. Az iskola csak ezekkel foglalkozik. Az iskolában leadják a matek anyagot, leadják az irodalom anyagot, a nyelvtant, a biológiát, és így tovább. De közben az intelligenciámnak van egy másik nagyon fontos oldala, fluid intelligenciának nevezzük, és itt vannak a feldolgozó rendszerek. Ezek nagyon érdekesek, mert 7 darab darálót kell elképzelni, egy ilyen nagy-nagy szisztémát, egy nagy rendszert, olyan ez mindegyike, mint mondjuk egy-egy nagy mák daráló. Nem elektromos, nekünk kell erőlködni és hajtani ezeket a rendszereket. No, hát ilyen például a figyelemnek a különböző altípusai, ilyen például a rövidtávú memóriám, vagy ma már úgy mondjuk, hogy munkamemória, ilyen például a feldolgozási sebesség. Én most a 7-ből 3-at kiemeltem, hogyha ezzel a 3 feldolgozó rendszerrel, darálóval valamelyik gyermeknek problémája van, akkor egyébként ezek a gyerekek jellemzően a figyelem zavarban érintett gyerekek. Lehet, hogy kicsit hiperaktívak, de az is lehet, hogy csak álmodozóak, és semmifajta hiperaktivitást nem látunk náluk. Ez egy kontinuum, ez egy különböző, lehet, hogy valaki épp hogy csak enyhén érintett ebben. Ha mélyebben érintett, akkor már esetleg van arról kódja, papírja, hogy ő ADHD-ban érintett, de van olyan, hogy valaki nem méri el ezt a fokozatot, mégis nagyon szétszórt a figyelme. No, ezek a figyelemzavarban érintett gyerekek, és ma már ugye lehetőségünk van 7-7-es olyan intenzív kognitív programokon részt venni, amelyekkel nagyon szépen orvosolható és teljesen rendbehozható ez a figyelemzavar. Ha valakinek mondjuk további nehézségei vannak a beszéd, az emberi nyelvnek az észlelésével, úgy mondjuk, hogy hallási feldolgozás, esetleg mondjuk vizuálisan sem tud olyan jól feldolgozni dolgokat, akkor előfordulhat, hogy ilyen olvasási nehézség, szövegértési nehézség, tehát ilyen diszlexia jellegű, vagy ha már ez egy mélyebb fokozatra eljut, akkor diszlexiáról beszélhetünk. Tehát oda szeretnék kiukadni, hogyha valakinek nem olyanok a bizonyítványai, és el van kicsit keseredve, akkor tulajdonképpen bármi is legyen az iskolai akadálynak az oka, az jellemzően azért 80%-ban, ezt már mérjük, és ezt kutatás is igazolja, 80%-át az iskolai kudarcoknak, ennek a bizonyos fluid területnek, ennek a 7 nagy feldolgozó rendszernek a deficitje okozza. Hát ebben tudunk mi a GEM-ben segíteni, a GEM tanulási központban, központban, és egy 50 perces méréssel meg tudjuk mondani, ezt egy konzultációval zárjuk, szakpszichológusi konzultációval, hogy mi áll a tanulási nehézségek az iskolai gyötrelmeknek a hátterében. Ez a definíciója a tanulási nehézségeknek, hogy jó, sőt, szuperszónikus IQ mellett is mégis lehet olyan, hogy a fluid intelligenciámban valamelyik feldolgozó rendszer vagy részképesség nem jól működik. Tehát ezeket nagyon szépen diagnosztizálni lehet, és rendbe lehet hozni, és ma már 7 hét alatt, ugye nagyjából egy 10 hét a nyári szünet, mi azt gondoljuk, hogy nem szabad hagyni, hogy a gyermek szorongjon, nem szabad hagyni, hogy az édesanyja, az édesapa, a család is kikészüljön, hanem nagyon fontos, hogy tenni kell, és amikor nincs iskola idő, akkor ezek nagyon vagány, nagyon játékos, részben számítógéppel, részben trénerekkel, terapeutákkal, nagyon vidám, hát ugye amerikai programokat alkalmazunk, ezek ilyen fun, ilyen nagyon vicces mentális gyakorlatrendszerek, komoly dolgok, mert 40 éves kutatás, fejlesztés áll mögöttük, de az egész úgy van becsomagolva, hogy rendbe hozza ezeket a feldolgozó rendszereket, és határozottan és garantáltan kiebrudaljuk vele a tanulási zavart.
Annyit árulj el, kérlek, most itt leginkább arról beszélünk, hogy ez alatt a 7 hét alatt milyen lehetőségei vannak ilyen professzionális környezetben egy gyereknek ahhoz, hogy fejlődjön. De vannak azért az ilyen földibb technológiák, tehát akár az, hogy sakkozunk a gyerekkel, akár az, hogy leülünk az asztalhoz együtt beszélgetni. Mire tud figyelni a szülő? Tehát hogyan lehet bevonni a szülőt? Akár az amőba, vagy a memóriajáték, vagy bármilyen kártyajáték, amivel lehet akár egy 5 éves gyereket is fejleszteni, de lehet egy 10 éves gyereket is fejleszteni. Szóval igen. Ezekkel mi a helyzet?
Nagyon gyakran mi ezeket a tulajdonképpen otthon elvégezhető kognitív játékokat, mert így nevezzük őket, ezeket mi is alkalmazzuk kiegészítőként, és hát tulajdonképpen
a saknál jobbat nem tudok.
A családi kapcsolatok megerősítéseképpen. Az a nagy helyzet, hogy ahhoz, hogy lássuk azt, hogy mi is a tanulási zavar, miről van szó, ahhoz nagyon kell illeszteni magát a terápiás részét. Most az, hogyha igazából valakinek mondjuk beszédészlelési zavara van, és én azt mondom, hogy sakkozzon, hát ez így nem fog összejönni, mert attól nyelvi területen semmit nem fog fejlődni. Nyilván ezért van szükség legalább egy mérésre, legalább egy Gibson-tesztre, mert egyébként házi praktikákat is mi a konzultáción nyilván oda szoktunk adni a családoknak. Ezek kiegészítőként jól működnek, na de hát azért itt komplex kognitív rendszerekről van szó, figyelmi rendszerekről van szó, mi az, hogy fenntartott figyelem, mi az, hogy megosztott figyelem, mi az, hogy szelektív figyelem. Tehát nyilván azért ezeknek a házi jellegű fejlesztése azért csak nagyon-nagyon részleges tud lenni, de valóban kiegészítésképpen mi is javasoljuk. Amit nagyon fontosnak tartok, és ezt egyébként kimondtad a szavaiddal, mi úgy hívjuk egyébként, hogy szülői mediáció, egy közvetített tanulási tapasztalat az, amiben mi hiszünk. Tehát ha már otthon, és ha már azt kérdezem, hogy mit tehetek leginkább a gyermekemért, én sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy ha mondjuk megnézünk együtt egy tévéhíradót, és utána kikapcsoljuk a tévét, és tulajdonképpen tételesen megpróbálunk visszaemlékezni, hogy miket láttunk, milyen hírek voltak benne, és tételesen mondjuk értelmezni próbáljuk ezeket az eseményeket, és tulajdonképpen felnőttként adok egyfajta magyarázatot, adok egyfajta lehetséges kimenetelt, hogyan lehetne ezt megoldani, és egy ilyen nagyon szisztematikus szülői gyermek, szülőgyermek beszélgetés, ez nagyon-nagyon jó, mert ezzel erkölcsöt, értékrendet is tanítunk a gyerekeinknek. Tehát nem biztos egyébként az, hogy most minden szülőnek akkora türelme van amőbázni. Nem biztos, hogy minden gyermek amőbázni akar. Hát ma már a digitális világban élünk, ugye? Minden gyermek a kütyűn lóg, és mindenképpen olyan dolgokat kell természetesen megvalósítanunk, ez lehet akár egy múzeumlátogatás is, vagy lehet valami olyan vagány dolog, ahova nyilván mind a ketten nagyon szívesen elmegyünk, hogyha mondjuk van egy lányom, akkor csinálhatok valamilyen úgynevezett csajos programot is. Csak az a lényege, hogy ezt szülői beszélgetés kísérje, és lehetőség szerint próbáljam a gyermekemnek a fókuszát tartani, tehát hogy húzok még rajta, mielőtt ő még abba szeretné hagyni ezt a beszélgetést, tehát kicsit tágítok a figyelmi zónáján, és nagyon fontos, hogy azt megbeszéljük, hogy milyen hasznunk származik ebből a jelenségből. Az ember ilyen önző lény, azt mondjuk, hogy egocentrikus, de ezt jó értelemben kell érteni. A gyerekek is, meg a felnőttek is ötször jobban, hatékonyabban rávehetők egy dolog megtételére, hogyha értik azt, hogy nekik az a tevékenység, vagy az a dolog milyen hasznot hoz. Ezt ugye azt mondjuk, hogy mediation of meaning, tehát hogy mi értelme van annak a tevékenységnek, vagy dolognak a számomra. Ha értelmetlen, akkor nyilván nem leszek nagyon bevonható. És nagyon fontos, hogy azt még vizsgáljuk meg, hogy a múltban, vagy a jövőben, hogyha tovább gondoljuk azt a dolgot, esemény, tárgyat, eszközt, akkor az hogy nézhetett ki a múltban, esetleg a jövőre nézve milyen előremutató hatása lehet, hogyan lehet azt tovább fejleszteni. Miért mondok én ilyen furcsa dolgokat? Hát azért, mert a mai gyerekek szeretnek az itt és mostban lenni. Tehát ez a pillanat...
Ez egy tudatos generáció, pedig azt mondják.
Ad ide nekem most, és csak most, és csak itt, és csak ez a jelenlét, és csak itt. Igen, de nagyon fontos, hogy az emberi intellektus akkor épül ki, egy hálóról beszélünk, hogyha térben és időben, absztrahált módon, tehát ami itt és most van, itt van ez a csésze kávé, ez nyilván az itt és mostban van. Nem. De ugye, hogyha én mondjuk végig gondolom azt, hogy honnan erednek mondjuk ezek a kávészemek, és elkezdünk Brazíliáról beszélgetni, és kiderül, hogy én semmit nem tudok Brazíliáról, akkor te tágíthatod az én tudásomat Brazíliáról. Ha jövőről beszélünk, hogy milyen kávéfőző gépek lesznek itt majd a jövőben, meg egyáltalán a jövőben a kávéívásnak a lehetőségei, és így tovább, vagy esetleg én akarok-e barista tanfolyamon részt venni, szóval azt hiszem, hogy érthető, ezt úgy mondjuk, hogy kiemeljük az itt és mostból azt a jelenséget, és mind időben, mind térben kilépek. Tulajdonképpen én válaszoltam arra neked, hogy mit tehetek házilag. Ez a tudás transfer. Az, hogy amiről szó van, én transferálni tudjam időben és térben, ez nagyon-nagyon fontos, és sajnos minden típusú tanulási nehézségnél azért ezt az akadályt látjuk.
Van itt egy ilyen megállapítás, hogy ezekkel a kognitív fejlesztési programokkal 15-20 IQ ponttal is lehet növelni a gyerek kognitív teljesítményét. Ez elég erős kijelentés, szóval ez...
Elég erős kijelentés, de a tudomány így ez van.
15-20 IQ pont.
15-20 IQ pontot
de akkor ez gyakorlatilag akkor ez arról szól, hogy a gyerek, illetve bárkinek az IQ-ja az azon múlik, hogy milyen memória feladatoknak tud eleget tenni, vagy milyen figyelmi zavarai vannak, és azokat hogyan küzdi le?
Tulajdonképpen maga az IQ, az IQ-t azt részben hozzuk, részben a környezetünkből sajátítjuk el, vagy építjük fel.
Van erről bármi kutatás, hogy milyen arányban hozzuk, és milyen arányban tehet erről a környezet?
Hát pontosan mi ezt lovagoljuk meg. Alapvetően sokkal nagyobb mértékben fejleszthető és építhető fel a humán emberi intellektus, mint korábban gondoltuk. Volt erről egy nagy vita a pszichológiában is, hogy 70%-ban hozzuk és 30%-ban építhetjük. Hát ma már azt mondjuk, hogy minimum 50-50, wow. Tehát hogy sokkal többet tehetünk az intellektusunknak a felépüléséért.
De ezt milyen kutatások támasztják alá?
Rengeteg ilyen kutatás van. Például mondjuk önmagában azt vizsgálják a Flynn effektussal foglalkozó kutatók, hogy mondjuk egy nációnak, egy nemzetnek hogyan alakul az intellektuális állapota, és képzeld el, hogy mondjuk a jelenlegi amerikai kutatások mutatják, hogy van egy jó néhány pontos IQ esés Amerikában, mert ugye a kultúra most olyan, hogy nagyon-nagyon fogyasztói, és már nagyon-nagyon régóta, de például Nagy-Britanniában emelkedett az IQ. Rengeteg olyan kutatás van, a gyerekpszichológia mindig is feltételezte, hogy akár egy 20 IQ-pontnak megfelelő intellektuális változást tudunk elérni mindenkinél. Hát ezt mi hozzuk, és vannak ilyen nagy kutatók, izraeli, norvég, amerikai kutatók, nem is egy. Tehát ez ma már egy ilyen nyílt titok, hogy egy ekkora emelkedést el lehet érni. De nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy itt nem az IQ az, ami szerintem a legfontosabb, hanem a 7 feldolgozó rendszer, a fluid intelligenciámnak az a 7 nagy eleme, amely mindenfajta tanulásért, információ feldolgozásért iskolai előmenetelemért, karrier előmenetelemért felelős, sokkal, és ezek függetlenül működnek az IQ-tól. Egy nagy rendszerünk korrelál a végső IQ pontszámmal nagyon, ez a logika és érvelés, tehát az és-viszony vagy viszonyogság következő, de ezek a mentális műveletekért felelős, vagy olyan intellektuális elemeim, de az összes többi nagyon erős korrelációt nem mutat a végső IQ pontszámmal. Nem tudom másképp mondani, ez bonyolultá teszi, de sajnos ez van tudományosan, és ez a valid és hiteles állítás, és ekkor vagyok a legőszintébb, hogy sokkal fontosabb az, hogy milyen a figyelmem, figyelem zavarban érintett vagyok-e, milyen a fenntartott figyelem, tudok-e sokáig figyelni az iskolában, ki tudom-e pipálni, húzni azt, hogy én 5-6-7-8 tanórán keresztül is éberen jól tudok figyelni, vagy pedig ez leesik, és már gyakorlatilag az első 45 perces óra felénél már defókuszált vagyok. Lehet valakinek nagyon komoly figyelemzavara, és közben egy 128-as IQ-ja. Tehát itt az ellentmondás.
Az viszont hogy, a hozott IQ.
Hát az IQ, amit mérünk, de ugye rá tudunk tenni még erre is, hogyha szükséges, de nem ez a lényeges.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál ma velünk.
Én is nagyon köszönöm.
Dr. Bohács Krisztina intelligenciakutatóval, a GEM Tanulási Központ szakmai vezetőivel beszélgettünk. Pár perc is folytatjuk a szabadesést.